Na most előre bocsátom, hogy én nem úgy jöttem ide, mint aki vezetni fogja ezt a beszélgetést, hanem mint egy érdeklődő, aki ide becsöppen, de az utolsó pillanatban kiderült, hogy nincs, aki vezesse a beszélgetést, és hát jobb hián én leszek itt a nagyon kevés szavú moderátor. Három előadás fog elhangzani a program szerint. Győri Attila könyvéről, amely hanyadik könyved?
Negyedik.
És hát amennyire ismerem a könyvet, mivel olvastam már, azt hiszem Győri Attila pályáján is egy többé-kevésbé egy fordulat abból a szempontból is, hogy olyan témához nyúl, illetve olyan eseményeket tárgyal ebben a könyvben, amelyek az ő hagyományos, vagy az eddigi könyveiből ismert téren föl, Németh Zoltánt és végül Vida Gergelyt.
Köszönöm szépen! Tehetséges pályája ívelésének kezdetén áll, mondották róla, és ugyanezek a jól értesült irodalmi sznobok valójában nem is sejtették, hogy miféle kalandos kettős életet él, írja Győri Attila új regényének az ütközésnek egyik főszereplőjéről. Ezt a mondatot akár magáról is írhatta volna. Így, múlt időben. Győri Attila ugyanis már nem áll pályája ívelésének a kezdetén. Már eddig megjelent műveiben feltűnt, mennyire jó, rövidebb lélegzetű, szerkesztett, kerekzárt novellákat tud írni, még regénye ugyan lendületes, dinamikus, mégis valahogy szétfolyó eseménytömeget alkot. Új kötetében nagyon jól ötvözte képességeit. Tulajdonképpen keretregény, amelyben 5, valójában 4, tartalmilag különböző, zárt, novellaszerű fejezetet forrasztott egységes egészé az egyes részek közti párhuzam alapján. A mottót és a prológust követő első fejezetben megismerkedünk a három főszereplővel, Púpost, idézem, igazi neve mellékes dilemmának, figyelemreméltó felkiáltójának tűnt, aminek egyedüli funkciója a polgári léttel való azonosulás volt, mint egy státuszszimbólumként, hogy mégiscsak kötődik az emberi társadalomhoz, hajnalban csengő berregése ébreszti. Barátja, Igor érkezik egy négerrel, Nikóval, aki kokainnal kínálja őket. Kimennek az erkélyre élvezni a tavaszi hajnalt, és a szemközti szupermarketben épp átöltöző nők látványát, majd Nikó megkérdezi Púpost, hisz-e a reinkarnációban. Púpos a dinnyében hisz. Az ember zabáljon minél több görög dinnyét, s akkor a dinnye istene megsegíti őt. A tavaszi hajnal a vetkőző nők és a kábítószer hatására kitalálják, leugranak az 5. emeleti erkélyről. A történet itt félbeszakad. A második fejezet Púpost az írót mutatja be, aki tehetséges, ám pénzét pornókiadványok írásával szerzi. Kokain mámorában beül egy autóbusz vezetőülésébe, és nekihajt egy tűzfalnak. Nikó, a harmadik fejezet főszereplője, a kábítószernepperek hierarchiájában lép előre, immár hivatalosan is a láthatatlan hálóhoz, a szervezethez került, ahonnan csak is kétfelé vezet az út, a halálba vagy a csúcsra. A negyedik fejezet kulcsalakja Igor, a számítógépes zseni, akinek fiatalkora ellenére neve volt a szoftverpiacon, persze csak viszonlagosan, mert az agyát a cég bérelte, nevét a cég futtatta, teljesen kisajátítva, kisajtolva belőle minden hasznos tudást. Nagyobb adag kábítószert ad be magának a szokásosnál, a nepper tévedéséből, aki már hiába élezgeti. Minden fejezetet betét történettel egészít ki az író. Az első fejezetben egy hímringyó, gyilkosság után éppen, vár a villamosra, ő majd az 5. fejezetben lesz a hármas öngyilkosság szemtanúja. Érdekes szerkezeti felépítéssel találkozunk itt. A betét történet is ketté szakad, így maga is keretté válik, mint a fő szerkezeti réteg. A második fejezetben, mellékesen, megismerkedhetünk egy oroszul beszélő szkizofrén nővel, azt hiszem, hogy mindkét jelző jellemző a társadalmunkra, harmadik fejezet része pedig egy erotikus visszaemlékezés, a cselekménybe ágyazva Nikó megalázásáról. A legérdekesebb, a negyedik fejezet betét története Igor szexuális élményéről az ember rejlik, hanem abban, hogy ez a motívum, szeretkezés az emberekkel zsúfolt buszban nem először jelenik meg Győri Attilánál. Érdekes megoldás, hogy minden fejezet és ütközés végét ugyanaz a mondat, idézem, a többi megváltó némassággá üres, tiszta, fehér csendé változott. Szabad lett újra, zárja le. Az olvasó nem tudja, ez az ütközés halált jelente. Így a bizonytalanság oldja fel azt az ellentétet, hogyan jelenhet, s halhat meg a három főszereplő együtt is. Persze az író ezzel a megoldással az ilyen életforma alternatíva nélküli mindenképpen ütközéssel végződő sorsára is utalhat. Mi a közös a három főszereplőben? Sok pénzük van, kábítószereznek, nincsenek tartós kapcsolataik, bár utalási szinten megjelenik, talán van olyan ember, aki közelebb áll hozzájuk, mint a többi, mégis magányosak, hogy szépen fejezem ki magam, elég sok alkoholt fogyasztanak, gyors életforma, és az író pupos kezéről itt szavai, soha nem dolgoztam még fizikai munkát, mindhárom főszereplőre vonatkoztathatjuk. Laposak, üresek, elvesznek, semmivé senkivé válnak a körülöttük folyó nagy nyüzsgésben. Hisznek az újkorban, és inkább negatív hősök, legalábbis én negatív hősöknek láttam őket, Gergő majd megcáfol, és érdekes az, hogy a sok meghatározó rossz alkohol, drog, kicsapongások mellett, nekem legalábbis érdekességképpen a dohányzás az nem jelent meg a műben, sehol. A cselekmény néha szép íveléssel megy át az emberek világából a tárgyak, az állatok világába, ezek a telefon, a bútor, holló, papagájtücsök, belső monológiait, a részletek iránti fogékonyság és a teljes beleélés teszik a regény legszebb részeivé. Ugyanilyen módon, lágy átmenettel, nem törve meg a cselekmény dinamikáját, csavarok, tér el az író a fő témától, majd puha átfedéssel, észrevétlen simulással tér vissza hozzá többször is. A dinamikus, lendületes, magával ragadó stílust ugyan néha megtöri egy-egy lapos, sematikus, sőt gicses mondat, például város kiöntve ezernyi sajgó sebét mocskát a kövezetre, vagy a tévé, melynek már képernyője is megvakult már, rengeteg könyv, mely központi szerepet játszott nála, látta az ember egész életét, s mint egy film kezdett peregni benne, vagy érdekes, hogy Nikon nem látszik a háromszoros agyonverés, könyvbeli számítógépes vírusok már kissé elavultak, vagy annyira népies kifejezés, mint a szemetes bödön, ritkán hallani, kicsit figyelmesebb átdolgozást követelt volna ezek kigyomlálása, de nem akasztják meg a regény ütemét, és a színvonalán sem változtatnak. Irodalmi divat ma a részekből szerkesztett regény, ahogy a könyvetbe vezető motto, a nagybetűs fogalom megjelölés, az előrevetítő, de a regény cselekményéhez konkrétan nem kapcsolódó prológus is. Itt jegyzem meg, ez a kötet leggyengébb része. Tehát nem új formájú regény Győri Attiláé. Új a mondani valója és a szellemisége. És nem azért, mert a máról és a közeljövőről szól, nem azért, mert olyan kulturális diffúziót mutat be, amely lassan természetes életformává lesz nálunk, hanem mert a társadalom ma csak egy szegmensét kinagyítva készteti gondolkodásra az olvasót, s a kissé egyoldalú is a bemutatás, nem szépít, nem hazudik, nem magyaráz, nem erőltet írói véleményt, legalábbis nyíltan, senkire. Miről is szól hát a könyv? A szociológia alapkérdéséről, mi és milyen a társadalom, a domináns és a szubkultúra kontrakultúrává válása hogyan befolyásolja az embereket, a változás a miénk és a közeljövőé, a gyorsulás, a lüktetés, a lendület, a nyüzsgés híveié és a sutyerákoké, akik nem hisznek a rohanó világban. A város társadalmái, mely tele van korlátolt agyú új gazdag félhülye napok alatt kreált üzletemberekkel, akik azt sem tudták, hogyan zabáljanak egy szaros étteremben, s csak nyüzsögtek azokban a színes buzibárokban is kiutált rikító öltönyeikben, fontoskodva, az órájukat tapogatva, a WC-re is magukkal cipelve a mobiltelefonjukat, hogy úgy, ahogy félig kilóg belőlük a szargalacsin, úgy tárgyaljanak valami roppant fontosat. Az idő a ma és a holnap ideje. A színhely pedig lehet bármelyik európai nagyvárosban, Koppenhágától Budapestig. Itt jegyzem meg, hogy Koppenhágától Budapestig ugyan, de inkább Közép-Európára tippelnék. Olyan részletét mutatja a világunknak, amelyről valamennyien tudunk, csak elzárkózunk előle, vagy többségünket nem érinti, hisz nem veszünk részt benne. Még. Egy új korszak eljövetelét hirdeti, melyben a szex és a drog már nem kultusz, hanem rutin, a rock'n'rollt pedig a technopop váltja föl. A technopop a jövő művészete. Egy új életstílus jelent, mikor a rohanás, a fogyasztás, az árucsere, a drogok és az információ és a tömeg adja azt a hatalmas kincset, amit együttesen a technopop művészetének nevezünk. De mihez vezet ez a gyorsulás? Ütközéshez és újabb ütközésekhez. S hogy azután mi lesz, az kit érdekel. Az írót sem, aki ugyan utalt rám, jöhet még a drog után. A maffia pedig jó, hogyha észbe kap és elkezd foglalkozni a virtuális valósággal, mert néhány éven belül a francnak fog kelleni a heroin vagy a kokain. Nem adott valódi választ. Figyelmét a tücsök foglalta le, aki, ami, miután belekóstolt a betonon szétfolyó vértócsába, ugrált tovább, önfeledten élvezve a hajnal hűsítő idességét, vidáman landolva a tovatűnő villamos rozsdás sínein, s a még mindig vérpecsétes potrohát élvezkedően emelgetve dörzsölt a sínekhez. Azt elmondta, hogy újra biztonságba kerülve lárva lett, a tücsök élvezett. Hova helyezzük el a művet az irodalmunkban? Nem dobozolható be sehova sem. Témája, a gyorsuló életritmus, a fogyasztói társadalom annyira modern, hogy nálunk hasonló talán csak Grendel Lajos és Eljön az ő országa című könyvében bukkan fel, de engedtessék meg, hogy inkább Tőzsér Árpád szavait idézzem Grendel könyvéről. A trilógia harmadik főhősének élete a legkevésbé regényes. Ács Krisztián, a fogyasztótársadalom a McDonald's templomok jegyében hirdeti tanait, de szerepe lényegében annak az eszmének a megtestesítése, hogy minden eszme áll eszme. A negatív kulturális diffúzió, az amerikanizáció sajátja nem csupán a McDonald's féle gyorsétkezdék, a mobiltelefonok használata, a számítógépezés, a kábítószer, hanem a Győrinél jól megjelenített beszédstílus is. A regény csak annyiban magyar, ha tetszik szlovákiai magyar, amennyiben a szerző is az. Lefordíthatják bármilyen nyelvre, olvashatják bárhol, senki sem tartja majd kisebbségi műnek. Olvasható mindenütt, és ez jól van így. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.